Jó estét kívánok! Gondolom mindannyian tudják, hogy Magyarország 20 milliárd eurós, azaz körülbelül 5000 milliárd forintos készenléti hitelkeretet kap részben az IMF-től, részben a Világbanktól, részben az Európai Bizottságról. Ennek részleteiről beszélünk vendégünkkel, akiknél mi vagyunk vendégek. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Miniszterelnök úr, ez az 5000 milliárd forintnyi hitel, ha magyar pénzben számolom, ennyit körülbelül a magyar önkormányzatok 2 év alatt elköltenek saját magukra működési költségként, mert egy éves önkormányzati működési költség van 2400 milliárd forint.
Hát ennél szerintem kevesebb, de hál' Istennek ezt a pénzt ezt nem költjük el. Ez a pénz, ez egy biztonsági folyosó. Hogyha azokat a pénzeket, amelyeket ma használunk, azokhoz a pénzekhez nem jutnánk hozzá ebben a pénzügyi krízisben, akkor legyen egy B változat. Azaz ezzel nem növeljük Magyarország hitelállományát, hanem garanciát képeztünk arra, hogy ha baj lenne, akkor legyen hova fordulni.
Nagyon fontos, hogy ezt értsük. Tehát tulajdonképpen arról van szó, mintha valaki hitelt kér egy banktól, végig tárgyalja a bankkal, alkalmasnak mutatkozik arra, hogy hitelt kapjon, és utána nem veszi fel a hitelt, csak ha szüksége lesz rá. Erről van szó?
Mondok egy egyszerű példát. Hogyha valakinek, aki most bennünket otthon néz, van mondjuk 100 ezer forintnyi hitele egy banktól, és olyan a hitele, hogy mindig megkapja egy évre, és ha törleszti a kamatát, akkor azt mondja neki a bank a következő évben, hogy megint megkapod a 100 ezer forintot, és mindig így működik az élet. Igen ám, de most itt a pénzügyi válság közepette azt mondja a bank, ha most lejár a 100 ezer forint, nem biztos, hogy még egyszer meg tudom hosszabbítani. Ilyenkor mit mond a mi emberünk? De jó ég, hát honnan lesz nekem pénzem éppen most, amikor hát sehonnan nem lehet kapni hitelt. Na az IMF az azt mondja, hogy ne izguljatok magyarok. Ha véletlenül valaki nem hosszabbítaná meg az állampapírotokat, ha véletlenül nem vesz senki sem magyar államkötvényt, akkor az nyugodtan járjon le, adok én nektek pénzt, ráadásul olcsóbban, mint amennyit ma fizettek érte.
Mennyi a kamat ennek a hitelnek?
Hát ugye a hitelszerződést azt várhatóan november elején fogjuk majd megkötni, akkor lehet ezt pontosan mondani. Ma az államkötvények ezekben a napokban, hetekben 13-14% körül mentek a piacon, tehát nagyon magas kamattal. Biztos vagyok benne, hogy ennek kevesebb, mint a fele lesz a kamata.
5-6%-ot mondanak és írnak a stimmel?
Nagyjából igen. Tehát nagy meglepetés lenne, hogyha ez 4% alatt lenne, őszintén szólva, és meglepetés lenne, hogyha 6% fölött lenne.
És ha jól értem, ez egy 17 hónapra tervezett megállapodás. Miért pont 17 hónapra?
Hát arra az időszakra csináltunk mi alapvetően programot, ami a választási időszakig tart. Ugye ha valaki most ezt a 17 hónapot összerakja, az látja, hogy az 2010 tavasza. Azt hiszem, hogy ez így elegáns, ez így van rendben. A mi kormányunknak az a dolga, hogy azzal a felhatalmazással, amivel rendelkezik, ebben az időszakban tegye a dolgát, azaz semmiképpen nem kívánjuk azt üzenni, hogy bárki másnak, egy másik időszaknak a kontójára mi itt megállapodunk.
Nos, az IMF-nek összesen is körülbelül olyan nagyjából 200 milliárd dollárja van készpénzre, és arra, hogy hitelezzen. Ebből most hirtelen ennek majdnem egy tizedét odaadják Magyarországnak, holott még azért másoknak is szükségük lehet ilyen kölcsönökre, és ez tízszeres Magyarország kvótájának. Ugye van minden országnak egy kvótája az IMF-ben, és van egy belső szabály, hogy legfeljebb a háromszorosát lehet felajánlani valakinek. Miért kapunk mi tízszereset?
Hát szerintem nagyjából azért, mert jól csináltuk a dolgunkat. Az első perctől kezdve azt hiszem, hogy azok, akinek ez volt a dolga, hogy egy bank elnöke, az a két miniszter, aki velem együtt dolgozott ezekben az ügyekben, pénzügyminiszter úr Veres János és a gazdasági miniszter Bajnai Gordon és jó magam, azt hiszem, hogy jó érdekérvényesítők voltunk. Elrettentő erőt akartunk szervezni magunk mögé. Azt akartuk, hogy azt lássa a világ, hogy aki Magyarországnak neki jön, az veszíteni fog ebbe a csatába. Nekünk olyan szövetségeseink vannak, akik mellett esélytelen minket megtámadni. Nyugodtan mondhatom, hogy amikor elkezdtük ezt a tárgyalást, akkor ez nagyjából a maximális cél, vagy a fölött volt egy picivel, hogy ekkora tömeget...
Mikor kezdtük el a tárgyalást?
Október 8 vagy 9-én éjszaka, ez egy csütörtöki nap volt, amikor megtámadták a forintot és az OTP részvényeit. Holnap lesz 3 hete. Nem emlékszem, hogy ez 8-a vagy 9-e. Még aznap éjjel, hogy egy bank elnöke a velünk való konzultáció után felhívta a valóta alapot, mi pedig kapcsolatba léptünk az Európai Unióval.
De ezt jól értem ezek után, hogy igazából ön abban reménykedik, hogy ezt egyáltalán nem kéne felhasználni. Egyetlen egy esetben
gondolom, hogy felszabad használni. hogyha lejár egy olyan kötvénynek a határideje, amit mondjuk fizet a magyar állam 8%-ot, és a piacon mondjuk azt 10 év hosszabbítaná meg, hogyha van egy másik forrásom 6%-ért, akkor azt mondanám a közgazdáknak, hogy én szerintem gondolkodjatok, hogy 10%-ért kell-e felvenni, vagy 6%-ért, és melyik a jobb nekünk.
De pont ezt akartam öntől kérdezni, ez elméletileg arra is felhasználható, hogy amilyen hitelünk csak van, és ennél magasabb kamatú, azt egyszerűen ezzel refinanszírozzuk, vagyis erre átkonvertáljuk?
Igen, persze. Tehát
ezt meg lehet csinálni.
Ezt meg lehet csinálni. Meg kell fontolni mindent. Egy dolog fontos, amit el kell mondjunk a nézőknek. Ez a hitel lehetőség, ez egy védőpajzs, ez nem fogja önmagában a ma meglévő kormányzati állami hitel mennyiséget növelni. Ezt akkor vesszük fel, hogyha ezzel kiváltunk ma meglévő hiteleket. Vannak reklámok a televízióban, váltsa ki a hitelét, mi adunk jobbat annál, mint ami van. Nem növekszik a hitele valakinek, vagy voltak ilyen reklámok, nem tudom, hogy ma vannak-e. Na ez ugyanaz. Tehát nem növeljük a hitelállományt, hanem megpróbáljuk egy jobb hitel lehetőségét megmutatni a világnak, hogyha nekünk, ha akarunk, akkor nekünk van ilyen.
Azt hiszem, hogy még annyi hozzátartozik, hogy ugyanak van egy 0,25%-os ilyen készenléti vagy kezelési költsége tulajdonképpen, ugye? Na, hát azért 50 millió euró
érte. Én jól felkészült ebből a dologból. Hát, hogyha valaki azt mondja, hogy éveken keresztül vagy sok napon keresztül tartok neked pénzt, te meg bármikor jöhetsz és viheted, hát ahhoz neki is van költsége, azt tartani kell azt a pénzt. Ez valóban egy 0,25%-nyi költség, de hát ahhoz a kamatelőnyhöz képest, amit korábban megbeszéltünk, ami sok-sok százalék, hát ez a 0,25%, ez, hát nem mondom, hogy elhanyagolható, de rendkívül szerény.
Jó, akkor miniszterelnök úr, ennyit a közvetlen pénzügyekről. A következő kérdés az, hogy voltak-e ennek a készenléti hitelnek feltételei? Előírtak-e valamit, vagy pedig mindaz, amit a legutóbbi napokban ismerté vált, azt önök találták ki?
Hát hosszan tárgyalunk, hát most már 3 hete tárgyalunk lényegében. 2 igénye, normális igénye volt a valóta alapnak. Az egyik, hogy de figyeljetek magyarok, ahogy én körülnézek a világban, itt napról napra mindenki egyre pocsékabb előrejelzést mond. Az amerikai kereskedelmi minisztérium az elmúlt 1 hónapban, az csak az utolsó negyed évre 3-szor csökkentette az előrejelzését. Hát ti is legyetek nagyon óvatosak, legyetek visszafogottak. 2, ha meg már ilyen óvatosak vagytok, akkor meneköltsetek többet, mint amennyi pénzetek van, mert láthatóan nem lehet nagyon hitelt kapni a világban.
Ez előírás volt, vagy javaslat, miniszterelnök?
Javaslat. Minden javaslat. Sok tárgyalás volt, persze.
Tehát nem beszélnek bele az életünkbe, vagy a kormány életébe?
A kormány, a parlament, a magyar állam az, amelynek a kezében van Magyarországnak a sorsa. Természetesen. Hát az ember úgy gyűjt szövetségeseket, az maga a szövetségépítés, hogy megállapodunk bizonyos dolgokban. Hogyha ön házat akar építeni, és ehhez felvesz egy hitelt, hát azért tárgyalnia kell a bankkal. Mennyi hitelt akar felvenni? Hogyan kíván azzal elszámolni, mennyi futamidőre, arra költi a pénzét, vagy éppen másra, mondjuk autót akar venni. Azaz nem terjeszt. Volt olyan idő, amikor a valóta alap, az lediktált egy országnak, hogy milyen politikát kell folytatnia. Ez az idő elmúlt. Magyarország erős, szuverén ország, meg sem kíséreltek ilyet. Nem mondhatom, azt mondom, nem mondhatom azt, hogy én vertem ki személyesen a valóta alapból, hogy semmilyen politikára vonatkozó feltételük ne legyen, nem kellett ezt kiverni belőlük.
Te mondott az előbb arról, hogy ki mindenki módosítja az előjelzéseit. Itt van véletlenül a kezemben a Világbanknak és az IMF-nek a közös októberi dátumozása ebben a hónapban világgazdasági kilátásokról. 2009-re Magyarországnak 2,3%-os GDP növekedést mondanak ők októberben. Hát, és ön meg azt mondja, hogy -1 most, ugye?
Igen, azt mondjuk, be kell valljam, hogy nagyon szeretném, hogy ennél ne legyen rosszabb.
A -1-nél.
Hogy ennél ne legyen rosszabb. Németország 0 növekedéssel tervez most. Nagy-Britániában negatív növekedés van. Olaszországban negatív növekedés van. A legfejlettebb országokat tömörítő OECD szakmai jelentései ezen országcsoportra negatív növekedést mondanak. Hát Magyarország ennek a világnak a része. Mi ebbe a világba szállítunk. Minden megtermelt 10 forintból 7 forint nyit ide exportálunk, ha tőlünk nem vesznek, vagy csak nagyon rossz áron vesznek, hát mit sem fogunk növekedni.
Muszáj most előre ugranom azért, mert ezt mondja, ha ez így lesz, és valószínűleg, hát ha a jelek szerint valószínűleg így lesz, akkor hogyan gondolják önök, hogy meg lehet tartani munkahelyeket, illetőleg, hogy a kis és középvállalkozásokat úgy lehet megtámogatni, hogy életben maradjanak? Mármint a nagy számban, tehát hogy ne következzen be nagyon jelentős visszaesés, és foglalkoztatottságban is.
Nézze, ennek az egész válságnak, aminek az első felén azt hiszem, hogy a pénzügyi válság résznek, lassan Magyarország szempontjából nehezén túl leszünk most ezzel a megállapodással. De jól mondja, jönni fog egy hosszabb, egy gazdasági pangás, egy gazdasági válság.
Hát meg is kezdődött lényeg.
Az utolsó 80 év legnagyobb válságával nézünk szembe. Az én édesanyám is akkor született 33-ban, amikor a világ gazdasági válságnak éppen vége volt. Egyikünk sem látott még ilyet. De azt tudjuk, hogy a legnagyobb kockázat, hogy elveszítik a munkahelyeket az emberek. A közszférában mi mit teszünk? Azt mondjuk, hogy nem áll elő a kormány azzal, hogy a közszférában csökkentsük a létszámot, bizonyos értelemben foglalkoztatási garanciát adni, ugyanígy létszámmal számolunk 2009-ben, mint
igényre. A közszférában.
A közszférában, azért ez 700 ezer ember. Itt azt mondjuk, hogy ezért cserébe ti most fogadjátok el, amit én, hogy mondjam, nem jó szívvel ajánlok, csak nem tudok mást ajánlani, hogy jövőre nem fog növekedni a jövedelmetek, most nem tudunk ilyet ajánlani. Aztán, ha jobban megy, majd meglátjuk, és nem tudunk 13. havi fizetést adni. A versenyszféra, az nem rendelkezik ilyen, hogy mondjam, alkalmazási garanciával, látom, hogyha egy kereskedőnek nem fog menni, a két alkalmazatjából az egyiket elküldi. Nem fogjuk tudni őket kormányzati eszközökkel megvédeni.
Csak akkor a másik kereskedőnek se fog menni, mert ez az alkalmazat vásárolni se fog.
Természetesen, de ezzel együtt ön is meg a nézők is értik, hogy a versenyszféra e tekintetben az ott dolgozók sokkal többet kockáztatnak. Hogyan lehet nekik segíteni? Részint úgy, hogy arra próbáljuk meg rávenni az országos érdekegyeztető tanácsban ülőket, munkáltatókat is, munkavállalókat is, hogy fair és tisztességes megállapodásokat kell kötni. Nem lehet most kibabrálni a dolgozókkal, nem lehet kihasználni az ő sérülékeny helyzetüket, visszafogott bér megállapodást kell kötni. Kettő is, aki gyorsan befejezem, mert látom, hogy kérdezni szeretne. Egy 1000 milliárd forint nagyságú növekedés, ösztönző, foglalkozás megtartó csomagot indítottunk el, most már ez múlt időben mondhatom, amelynek például az első részei ma már az egyik nagy kereskedelmi bankhálózat 160 fiókjában már használható.
Csak szeretném mondani egy gyakorlati, hétköznapi példát erre. Van egy cég, mondjuk Bajorországba exportál, ezt, azt vagy amazt. Vagy egy német autógyár beszállítója.
Igen.
És a német autógyár a termelésének a felét leállítja, akkor hogy marad életben ez a cég ettől az 1000 milliárdos programtól?
Ennek a cégnek két dolgot tudunk nagyjából mondani. Azt tudjuk neki mondani, hogy egy, készek vagyunk arra, hogy minden különösebb faxni nélkül, egy-két napon, egy-két héten belül hozzájussál sok 10 millió forint értékű kedvezményes hitelhez, vagy még több hitelhez, ami meg garanciát adunk, hogy módosítsad úgy a tevékenységedet, hogy akinek eddig beszállítottál, ahelyett, amellett máshova is tudjál szállítani. Kettő, azt tudjuk mondani, hogy amit korábban nem csináltunk, egyesével megnézzük mind az 1500 olyan magyar közepes kisvállalatot, amelynek legalább 30 millió forint értékű exportja van, hogy nézzük meg, hogy te abban a nagy kereskedelmi rendszerben, ami a világgazdaság, hova tudnál máshova menni. Ezt tudjuk csinálni.
Mondott az előbb miniszterelnök úr a közszféráról, és azt mondja, hogy fogadjátok el. Ki az a fogadjátok el? Ki a címzett, akinek ezt el kell fogadnia?
Hát nyilvánvalóan a közszférát képviselő munkavállalói szervezetek elsősorban, de hát végső soron valamennyi olyan ember, aki ma a közszférában dolgozik, köztisztviselő, hivatalnok, vagy éppen tanár, vagy orvos.
Kollégáim egész nap gyűjtöttek interneten kérdéseket, nagyon sok azonos tematikájú természetesen, összevonjuk őket, de például az egyik leggyakoribb kérdés az, hogy a közszféra dolgozói, azok miért kétszeresen lesznek áldozatok abban az értelemben, hogy 13. havi fizetést nem kapnak, és bérbefagyasztás. Zárójel előtte kérdezem, hogy a bérbefagyasztás az indexált bérbefagyasztás, az inflációval? Nem, vagy a jelenlegi szinten?
Ugye azt mondjuk, hogy most nem tudunk ajánlatot tenni arra, hogy emelkedjen az ő bérük. Tehát egyelőre a mai bérük megy tovább a következő évben. Erről tárgyalni kell.
Erről tárgyalni kell.
Amely, mint az infláció. A közszférának egy dologban, egyetlen egy dologban jobb a helyzete, mint a versenyszférának. Az, hogy őt nem, vagy csak jóval kisebb mértékben fenyegeti az a veszély, hogy elveszíti a munkahelyét. Ebben a helyzetben én a munkahely elvesztését tartom igazi nagy tragédiának. Mert aki most elveszíteni a közszférában, annak mennyi esélye van, hogy állás fog kapni a versenyszférában? Hát ugye közel a nullához. Nekünk pedig az a dolgunk, nekem is, hogy ne vállaljak most kötelezettséget annál többre, annál nagyobb bér kifizetésére, mint amennyit egészen biztosan ki tudunk fizetni a költségvetésből, hiszen hitelekből most egészen biztosan nem szabad bért fizetni.
Magyarul az ajánlat azonos azzal mondjuk, amit adott esetben a Renault gyár mondott a saját dolgozójának néhány évvel ezelőtt, hogy vagy X elbocsátunk közületek, vagy belementek abba, hogy 35 órás munkahelyet, és ennek megfelelő bér, ha jól értem.
Igen, és nagyjából az elmúlt 10-20 évben az európai szociáldemokrácia sok-sok ilyen konfliktus után általában egyébként azt az utat választotta, hogyha ilyen konfliktus van, akkor sokkal jobb időlegesen megelégedni kevesebb bérrel, mintsem, hogy 5-10-15%-nyi ember elveszítse a munkahelyét. Mert az az igazi társadalmi tragédia, amikor mondjuk nem 300 ezer ember van munkanélkül, hanem 600 ezer ember van munkanélkül. És én szerintem ezt kell elsősorban megelőzni.
Hát nagyon sok nézőnk azt kérdezi, meg mondja, meg önnek is fogják mondani, írni is fogják, kérdezni is fogják, hogy például lehetne egy kisebb fajta munkahelyküliséget teremteni a politikusok között. Abban azért azt úgy fogalmazzák meg, bocsásson meg, hogy miért nem magán kezdi a politika ezt az önvisszafogást, önkorlátozást, létszám, fizetés, jövedelem és így tovább.
Hát ebben az ügyben azt mondhatom, hogy nagyobb rész magunkon kezdtük. A minisztériumok létszámot az elmúlt 2 évben 25%-kal csökkentettük. 25%-kal, az nagyon nagy szám. Kettő. Még nem tudtam, hogy ez lesz a végkifejlet. A miniszterek, államtitkárok fizetését befagyasztottuk.
Mikor?
Megtettük. Hát ez a múlt heti bejelentés volt és döntés volt.
Ugyancsak nem inflációval indexálva, hanem a jelenlegi szinten.
Természetesen. Mai kormányülésen azt kértem tőlük, hogy igaz, hogy az év elején valamennyi minisztériumi dolgozó számára elfogadtunk egy ilyen premizálási, jutalmazási rendszert, egyesével megállapítva, hogy kinek mi a dolga. Beszéljük meg a kollégákkal, hogy ebben a helyzetben, ez nem lesz tartható, nem fogják elviselni az emberek, hogy valakinek 6 havi prémiót adnak év végén, még akkor is, hogyha lehet, hogy egyébként teljesítette a dolgát. Nyugodtan szépen meg kell velük beszélni. Jogilag nem vonhatnám ezt egyébként vissza, hiszen vázi prémium kitűzések, megállapodások vannak, de egyezünk meg abban, hogy a mi előttünk van időszak, abban visszafogottságot tanúsítanak, és egy hónapnál többet senki nem kér.
Tudom, miniszterelnök úr, hogy nagyjából egész szóval valószínűleg már unja, hogy én ezt mindig előhozom, de az emberek igen nagy része valószínűleg úgy gondolja, és ennek sokan hangot is adnak, hogy a 386 parlamenti képviselő havi több százezer forintos számla nélkül jövedelem, mert ugyancsak sok, ebben a helyzetben pedig nagyon nehezen kezelhető, vagy tolerálható, ha úgy tetszik.
És én ugyanezt gondolom erről. Ugyanezt. Ön ezt rólam tudja, én egy évvel ezelőtt nem kevés vitát kiváltva azt mondtam, hogy tessék ezt befejezni. Ez nem járja. Én a kormányt vezetem. A kormány nem beszélhet bele a törvényhozók dolgába. Arra tudom csak bátorítani a parlamenti frakciókat, hogy ezt tegyék meg. Örülök annak, hogy ma Lendva Ildikó, az MSZP frakcióvezetője azt mondta, azt nyilatkozta egyébként, talán a Kossuth Rádiónak, ha jól emlékszem, hogy ő elkezd újra egy olyan tárgyalást, hogy ezeknek a juttatásoknak a számlával való fizetését azt tegyék sokkal szélesebb körben kötelezővé.
Képviselői béremelés lesz?
Nem. Hát azt ebben a helyzetben az a természetes, hogy a képviselőknek a jövedelme az éppen úgy a 2008-as szinten marad, mint amit javaslunk a közalkalmazottaknak.
Tehát adott esetben valaki ezt akarná, az MSZP frakció leszavazná, vagy ön igyekezne arra biztatni őket, hogy szavazzák le?
Én ezt kizártnak tartom, ez nem tud előfordulni. Ennél a mi képviselőink azt hiszem, hogy felelősségteljesebbek.
Mi lesz a nyugdíjakkal?
Nézd, a nyugdíjaknál a legfontosabb azt gondolom, hogy ami a nyugdíjakkal szemben a legnagyobb támadás volt, hogy vegyük el a 13. havi nyugdíjat. Ezt sikerült elhárítani. Ahogy tetszik, sikerült megőrizni a 13. havi nyugdíjnak az intézményét.
Egy 80 ezer forintos szintig, ha jól értem.
Ugye, az azt jelenti, hogy akinek 50 ezer forint nyugdíja van, az 50 ezeret kap továbbra is 13-nak, akinek 80, az 80-at kap. Akinek eddig 100 ezer vagy 150 ezer forint nyugdíja volt, ő 13. havi nyugdíjnak, ő is csak 80 ezer forintot fog kapni. De nézze, ha nekem azt kell eldönteni a kormány tagjaként, kormányfőként, hogy ha nincsen pénz, és nem tudunk mindenkinek ugyanúgy fizetni, mint eddig, akkor hogyan ne fizessünk? Akkor be kell vagyom, ezt tartom a A legkisebb fájdalomnak azzal együtt, hogyha nekem 100 000 forint nyugdíjam lenne, és azt mondanák, hogy a 13. havi az most csak 80 000 forint lesz jövőre, én sem örülnék neki. Úgy azzal együtt nagyon-nagyon megnyugtató az én számomra, hogy azt látom, hogy valami elképesztő felelősséggel viselik ezt a nyugdíjasok. Bennem volt azért izgalom, hogy mondjam, ma kígyót és békát fognak ránk kiabálni, és sokkal-sokkal felelősségteljesebbek az első megszólalások, mint amire sokan számítottak.
Miniszterelnök úr, ha már a nyugdíjaknál tartom, én nem nagyon akarok ebbe hosszasan belemenni, de azért annyit meg kell öntől, hogy ugye a Világbank, Európai Unió és az IMF különféle vezetői azért mondogatnak dolgokat, hogy mit tartanának szerencsésnek Magyarországon. Ezek közül a felsorolásokban szerepelnek az önkormányzatok, szerepel a közoktatás, egészségügy, stb. Valamint rendre szerepel az egész magyar nyugdíjrendszernek valamilyen típusú reformja. Ön szerint mennyi idő van még arra, hogy ezt megcsinálják? Vagy megcsinálja ez az ország?
Én nem látok azonnali és sürgető kényszert a reformokra, és nem szeretném, hogy a Magyarországon a Világbank, hogy az IMF csinál a politikát. Nekünk kell politikát csinálni. A mai magyar nyugdíjrendszer az 2020-ig úgy láttam, hogy beavatkozás nélkül egyébként nagyjából fenntartható. Minden 100 forintnyi nemzeti jövedelemből nagyjából 10-11 forintot költünk el nyugdíjra, és ez így fog maradni 2020-ig.
És mennyi a befizetés, bocsásson meg, a 100 forint nemzeti jövedelemből, nyugdíjas befizetés?
A nyugdíjrendszerünk az nagyjából egyensúlyban van. Az nagyjából egyensúlyban van, ez egy 3000 milliárdos kassa. 2020 után megváltozna a helyzet, mert egyre nagyobb korosztályok mennek majd már nyugdíjba, egyre magasabb jövedelemmel. Azaz 2020 után, mert és egyre tovább élünk ráadásul, egészen biztosan, hogy ehhez már hozzá kell nyúlni. Én most is azt hiszem, hogy a következő kormányzati ciklus elején a parlamenti pártoknak, mert ez 30-40 évről szóló beavatkozások, meg kell állapodni, hogy milyen módon teszik hosszabb távon fenntarthatóvá a nyugdíjrendszert, nem látok most sürgető kényszert.
Mindaz, amit ön most elmondott, meg amiket bejelentettek, ezek, ha jól érti az ember, a költségvetés részei lesznek, ugye? Tehát a költségvetés fognak szerepelni.
Igen, és jó, hogy kérdezi, mert ugye akkor vagyunk ennek a folyamatnak a végén, hogyha a parlamenti többség megszavazza ezt a költségvetést.
Ami ezt, mindezt tartalmazni fogja, amiről beszélünk.
Igen.
És ön azt gondolja, hogy meg fogják szavazni?
Hogyha nem a tévében beszélnénk, és politikusként nem tanultam volna sokat, akkor majdnem azt mondanám, hogy biztos vagyok benne. Miután a tévében beszélünk, és politikusként sok mindent láttam, ezért azt tudom mondani, hogy majdnem teljesen biztos vagyok benne.
Nem fordult meg a fejében, miniszterelnök, hogy ezekről a tárgyalásokról egyeztessen az ellenzékkel? Mert ugye a szemére állják. Nem, de a világbanki tárgyalások részleteiről mit tervez, és
hát
tovább.
Nem, hát ez a nemzeti csúcs az erről szólt.
Hát nem tudom, hogy így mentek-e haza az ellenzéki politikusok, hogy most ezt kapták.
De nem, én szerintem érdemes erről komolyan beszélni. Azt kértem, hogy beszéljük meg, hogy ilyen helyzetben mit kell csinálni. Kinek mi a javaslata? Mit gondol? Mit csináljon Magyarország? Én végigültem, és nagyon kíváncsian végighallgattam. Azt láttam, hogy volt kettő olyan párt, az SZDSZ és az MSZ, és az MDF, még sokfajta javaslattal állt elő. Ezeket a javaslatokat egyébként beépítettük a mostaniba. Amiket ön most hall tőlem, annak egy jelentős része az SZDSZ vagy az MDF által elmondott javaslat volt. És volt két olyan párt, amely ehhez a kérdéshez nem kívánt hozzászólni, inkább arról szeretett volna vitatkozni, hogy hát melyik pártról ő mit gondol. Én szerintem ezek azok a helyek, ahol erről beszélni kell. A parlamentben elmondtam, hogy én szerintem itt valami válságos szituáció fog mégiscsak következni. És amikor erről beszélünk, én úgy látom, hogy vannak, akik rendkívül felelősen állnak a dologhoz, vannak, akik továbbra is pártpolitizálnak.
Most mindez, amiről itt szó van, és ami ezek szerint a költségvetés része lesz, ezt ön kényszerintézkedésnek, vagy reformnak, vagy a reformok előkészítésének tartja?
Magyarország megvédése érdekében szükséges intézkedéseknek, olyanoknak, amelyek nélkül Magyarország sokat veszítene. Ezek között az intézkedések, amikről most beszéltünk, ezeknek a túlnyomó többsége, ezek olyan intézkedések, amelyek költségvetési természetűek elsősorban, és megnyithatják az utat reform intézkedések irányába. Ilyennek gondolom például a önkormányzati rendszernek a reformját. 2006...
Bocsásson meg, ez miért nyitja meg ahhoz az utat?
Azért, mert...
Mert rá fognak jönni, hogy kevés a
pénz. Azért, mert amiről most beszélünk. Így van. Hát azért azt mindenkit el fog gondolkodtatni, hogy szabad-e egy országban sok ezer önkormányzati hivatalt és hozzátartozó intézményt fenntartani, miközben én egyetértek azzal, hogy a helyi önkormányzás jogát azt fenn kell tartani, de az nem egyenlő azzal, hogy minden faluban vagy minden második faluban fenn kell tartani egy hivatalt is. Azaz, hogy az emberek, akiket ők megválasztottak, igazgatják a falu ügyeit és eldöntenek fontos dolgokat, de 3, 4, 5, 6 falu nyugodtan fenntarthat egy irodát, egy hivatalt.
Na hát uram, bocsánat, Amerikában is vannak másodállású polgármesterek, akik ingyen dolgoznak, vagy nagyon kevés pénzért.
Nálunk is vannak. Nagyon sok polgármesterünk rendkívül felelős, de van ellenkezőre is példa. De az biztos, hogy sok tízezer ember kap ma az önkormányzati rendszerben juttatást. Azt hiszem, hogy talán többen kapnak juttatást az önkormányzati rendszerben, mint amennyit Magyarország nagysága, önkormányzatisága megkívánna.
Annyit még, hogy végeztek önök háttérszámításokat, igazi háttérszámításokat arról, hogy ez az intézkedés sorozat, ez kit hogy fog érinteni? Tehát kiket fognak és mennyire hátrányosan érinteni ezek az intézkedések?
Hát persze.
Szerepelnek itt számok, ellenzéki politikusok mondják, hogy 2 millió embert érint, sújt, stb.
Én nekem rosszabb ennél, én akkor hadd beszéljek ennél egyértelműen. Szerintem mindegyik önket érint. Az ellenzéki politikusok ezt rosszul látják. 10 millió magyar embert érint ez a válság.
Egyformán?
Nem. Hogy beszéljünk, akkor még egyértelműbben. Legrosszabbul arányaiban tudja, kik fognak járni. Azok a tulajdonosok és menedzserek, akik egyik másikának a vagyonának a fele elveszett ezekben a napokban, vagy akik eddig jövedelmüknek a felét prémiumban és jutalomban kapták, őnekik el fog tűnni a fele, arányaiban mondom, arányaiban. Utána jönnek a közalkalmazottak, akik leginkább valóban az infláció, hogyha 13. havit veszik el. Utána jönnek a piacon dolgozók, akik még sokkal többet kockáztatnak. Én is arra számítok, hogy ha összetörjük kezünket, lábunkat, akkor is pár tízezer ember el fogja veszíteni az állását. Értük, fáj a legjobban a szívem. Értük. Nagyon sok kiszolgáltatott ember van, aki zsebbe kapja a fizetését. Azok most még nehezebb helyzetben vannak. Nagyon sokat küzdöttem én személy szerint is, hogy szüntessük meg ezt az állapotot, a száma nélkül való fizetéstől, mert higgyük el, ebből egyszer igen nagy baj lesz. A legkevesebbet ebben közvetlenül azok fognak talán sérülni, akiket a magyar szociális rendszer azért véd. A gyermektámogatásokat nem fogjuk megkurtítani.
Eldöntötték, nem.
Nem veszünk vissza belőle.
Jó, de lehet, hogy mondjuk iskolához kötik?
Szigorodik a gyermektámogatási rendszer. De ebben az esetben még azt is mondjuk, hogy az év második felében még inflációval növelni is szeretnék például a gyermektámogatást. A lakhatási támogatásokat nem akarjuk visszavágni. Azon gondolkodunk, hogy azt mondjuk, hogy elsősorban persze dolgozni kell, és akinek munkát tudunk ajánlani, annak elsősorban az a kötelessége. Azaz lent, ismételten a legnehezebb helyzetben lévőknél, ott a védelem az erősebb lesz, mint a legtetején.
2 perc, 2 kérdés, miniszterelnök úr, ennyi időnk maradt. Adócsökkentés hova került? Az ön fejébe hova került?
Akkor tudunk adót csökkenteni ebben a helyzetben, hogyha az adócsökkentés összességében nem jár bevétel kieséssel.
Mit kell produkálni ennek az országnak ahhoz, hogy legközelebb adócsökkentéses költségvetést adjanak be? 2009-ben mit kell produkálni ahhoz, hogy 2009 őszén a költségvetés tartalmazzon adócsökkentést?
Most is lehet adócsökkentést is tartalmazó költségvetést benyújtani, akkor, hogyha valaki meg tudja mondani, hogy azzal, hogyha kienged pénzt a költségvetésből, nem veszélyezteti a tanároknak a bérét. Én nem ismerek olyan közgazdát. Nem ismerek olyan vállalkozói szervezetet, amelyik most ne azt mondaná, hogy ebben a helyzetben több mint hiba, bűn. Magyarország fizetőképességének közvetlen veszélyeztetése adót csökkenteni. És hadd mondjak még valamit. Az adócsökkentés akkor gyógyír a bajokra, mikor komoly kereslet van termékek iránt, és segíteni kell a vállalatokat, hogy még többet tudjanak termelni.
Mert ösztönözni a belső fogyasztást, igen.
Ilyen helyzetben, ha lenne pénzünk, ilyenkor kényszi megoldások kellene, ilyenkor az állam elkezd beruházni gyorsan, hogy piacot teremtsen. A piacteremtés ilyen típusú gazdasági világválságnál fontosabb, mint az adócsökkentés. Ezzel együtt, ha tudunk nulla egyenlegű adócsökkentési programot csinálni, rajtunk nem fog múlni.
Nem akarom egy rossz kedvű mondattal vagy kérdéssel befejezni, de hát önre bízom a választ, hogy mivel látjuk azt, hogy egy hónapon belül pozitívból negatívba fordulnak a jövő előrejelzések. Mi történik akkor, ha még sokat rosszabbodik a helyzet? Erre van forgatókönyv?
Akkor még jobban összekapaszkodunk. Tudja, egy ország igazából akkor mutatja meg erejét, amikor bajban összekapaszkodik. Nem akkor, hogy mondjam, könnyű, vagy nem akkor nehéz patriótának lenni, mikor rohan a szekér. Akkor könnyű. Akkor igazából nehéz. És akkor látszik, hogy ki az, aki érti, hogy miről szól hazafinak lenni. Amikor az ország ilyen kihívások előtt van. Amikor azt kell mondani valamennyiünknek, hogy na, akkor megmutatjuk. Nem olyan fából faragta bennünket, magyarokat, hogy hirtelen eldőtt bennünket az első szél. Mi itt 3 hét alatt olyasmit tettünk meg, amit környékünkön senki nem csinált meg. És az ország olyan méltósággal is szépen tűri ezt, és csinálja, hogy le a kalappal előtte.
Miniszterelnök úr, köszönjük a beszélgetést, köszönjük a figyelmet, sok szerencsét mindannyiunknak, viszontlátásra.
Élelmiszer nagy hatalom lehetnénk, de nem vagyunk. 12 cukorgyárunkból például már csak egy maradt. Kinek édesebb ettől az élet? Egy magyar sportorvos szerint mindenki doppingol, de csak a szegények buknak le. Kiderül-e valaha is, ki volt tiszta Pekingben és ki nem? És merészen vagy óvatosan, avagy mihez kezdjünk spórolt pénzünkkel a válság hangulatban? Ön szerint?
Minket minden szempont érdekel. Önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön 20 óra 10-kor az M1-en.
Világválság és megszorítások Magyarországon, ki a felelős, lesz-e összefogás és kiviselje a terheket? Kérdések és válaszok a csütörtök esti alakártban a Szempont után. Bankár, közgazdász, színésznő, Amerikából hazaérkezett zenész, falusi polgármester és világhírű edző a vacsorasztalán, jöjjenek önök is!